semmi teljesíteni való kötelessége. Mivel is Istentől túlvállalható volna, nem tisztult minden benne rejlő Istentől az óhajamtól. Mi másképpen csak sok ezer jajnám végzéssel értően tudatának megtisztulása eredményeként szilárd meggyőződése tesszelt örök helyzet illetően a legfelsőbbre kapcsolatban áll az Úr kegyéből megvilágosodik előtte. Ilyen kötelesség se ettől kezdve a védikus parancsolatok már nem kötelezik semmire. Az ilyen krisztus tudatú embert nem érdekli többé az anyagi tettek, ez olyan világi dolgokban sem leli már örömi, mint a bor, a nők, és a többi hasonló őrök szenvedi.
Itt vége volt a 16. versenek ennek a jagjával, a karmakandával foglalkozó résznek. És ugye, hogyha valaki végzi a karmakanda áldozatokat, akkor mindent megkaphat, amit akar. Gazdagságot, hatalmat, családot, mennyi bolygókra való eljutási lehetőséget. De egy valamit nem kapnak meg ezek a személyek. Mi az, amit nem kapnak meg?
Isten
szeretetet, igen, azt is, de valamit nem kapnak meg, amit akarnak igazából.
Az elégedettség.
Pontosan. Tehát, hogy ez a kulcs, hogy akkor valakinek vannak anyagi vágyai, és be akarja teljesíteni azokat az anyagi vágyakat, és még a jagják végzésével még meg is tudja kapni azt, amit akar, ezt, meg azt, de amire igazából, amit igazából keres, azt nem fogja megkapni. Mert ezekben a dolgokban nincs meg az elégedettség. Lehet, hogy valaki nagyon gazdag, lehet, hogy valaki nagyon szép külseje van, nagyon hatalmas családba született bele, stb. Az elégedettség hiányzik. Ugye, mert a szakámkarma jogát végző személy mit akar? Akar anyagi eredményeket, és nem érdekli, hogy Krisna elégedette vagy sem. Ugye azt őt annyira nem zavarja, mert úgy látja Krisnát, hogy Krisna az, aki beteljesíti az én vágyaimat. Tehát, hogy Krisna elégedett vagy nem, az engem ebből a szempontból, akkor úgy mondja, hogy nem érdekli. De Krisna a csalók között a legnagyobb csaló. És az azt jelenti, hogy ha valaki nem vágyik az ő elégedettségére, akkor ő sem lesz elégedett. Tehát, hogyha valaki igazi elégedettséget akar kapni, akkor Krisna elégedettségére kell. Hogyha valaki Krisna elégedettségére cselekszik, ő is elégedett lesz. Hogyha csak anyagi dolgokat akar Krisnától, amiről úgy gondolja, hogy elégedett lesz, akkor azokat az anyagi dolgokat könnyen megkaphatja, hogyha valaki végez áldozatot. Ezt, azt, amazt, az elégedettséget nem kaphatja. Az elégedettség az odaadó szolgálatból származik. Tehát, hogyha valaki elégedett akar lenni, és ebben a verből van szó, átmotívta, átmaratír, szantusta, ugye szantusta az azt jelenti, hogy tökéletesen elégedett. Ugye önvalóban éleszt teljes elégedettséget, annak nincsen kötelessége. Jó, ehhez valakinek kérdés?
Nagyra a Kritinászó, mert kikéné, ha kassana, nagyhátsa szarra bútésű, kassid artag, japán. Az önön valósított embernek nincsen semmi kérdezettelensége időben hatásával, de arra sincs oka, hogy ne végezzen ilyeneket. Az ilyen ember nem tud egyetlen más élőlénytől sem. Az önön valósítást elért embernek a Krisna tudatú testeken kívül nem kell többé semmilyen előkötelességet végrehajtania. A következő versek megmagyarázzák, hogy a Krisna tudat sem tétlenséget jelent. Aki Krisna tudatú, az nem egy embernek, hogy félisteni a keres melegét. Bármit tesz a Krisna tudatban, azzal eleget tesz minden kötelezettségének.
olvassuk el a 19-et.
Én szeretnék itt egyet kérdezni.
Igen?
Hogy van előfordulhat az, hogy Krisna tudatban cselekednek vatták, és akkor a család meg elégedetlen, vagy nem velük tölti az időt, vagy beköltözik a templomba, vagy valami, és akkor ezt hogyan lehet a családdal elfogadtatni?
Hogy a bakta nem azt csinálja?
Igen, nem a családdal törődik, nem a családnak keres pénzt, meg nem tudom miket, hanem fogja magát, beköltözik mondjuk, vagy itt szolgál, akkor nem ér rá a családdal foglalkozni.
Tehát egy szempontból, amikor valakinek vannak családi kötelezettségei, akkor ezt is figyelembe kell venni, mert hogyha valakinek vannak gyerekei, főleg, hogyha a kiskorú gyerekei vannak, akkor nem teheti meg, hogy nem gondoskodik róla. Tehát, hogy ez pont annak a személynek a helyzetétől is függ, de hogyha valaki mit tűnik 20 éves vagy 25, és a anyukája azt mondja, hogy ne menjél a Krisna templomba, mert akkor én azt nem szeretem annyira, akkor az egy másik szituáció. Vagy hogy az anyukája azt mondja, hogy direkt menjél a Krisna templomba.
Én régen találkoztam sok ilyen baktával, ilyen fiatalokkal, hogy szülők akkora ellenállást tanúsítottak, hogy...
Igen, és amikor annak általában az a következmény, hogy a fiatalok még jobban akarják. Mert amit tiltanak a szülők, akkor azt még jobban akarja, mint amit nem tiltanak a szülők.
Ja, mikor megengedik, akkor nem visszatér.
Tehát, hogy előfordul, hogy tiltják, de ezzel nem muszáj foglalkozni. De hogyha valakinek van egy felsőbbrendű kötelessége, ugye volt egy, ugye mert védikus kultúrában az van, hogy a fiúnak tehát, hogy követnie kell az apja utasítását. És volt egy bakta, akinek az apja ezt mondta, hogy a védikus kultúrában annyira hangsúlyozva van, hogy a feljebb valóknak a követése, hogy te az én fiam vagy, akkor miért nem csináld azt, amit én akarok? De van egy magasabb rendű kötelesség, ugye a legmagasabb rendű kötelesség Krisnának a szolgálata. És hogyha egy feljebb való, mondjuk egy apa vagy egy anya meg akarja akadályozni, hogy a fia vagy a lánya szolgálja Krisnát, akkor az nem egy megfelelő dolog, és akkor azt el lehet utasítani, vagy legalább azt az utasítást el lehet utasítani. Ugye volt, pont ott volt, amikor egy bakta megkérdezte tőle, hogy pont az apja mondja, hogy miért nem csinálod azt, amit én akarok tőled, hogy csináljál. És akkor Sila Sivara Maharaj mondta, hogy azt mondta, hogy tisztelettel, de nem követjük akkor ezt az utasítást. Ugye, mert hogyha valakinek az apja azt mondja, hogy ne szolgáld Krisnát, és ugye az apát is elégedetté kell tenni, meg a Krisnát is, de Krisna, ő a legfelsőbb autoritás. És akkor tisztelettel vár, de nem követjük a szülőknek az utasítását. Mert nincsenek vonalban, mert mondja Bhagavatam, hogy az legyen szülő, aki vissza tudja vinni a gyermekeit az Istenség legfelsőbb személyiségéhez. Hogyha valaki, mint hogyha gyerek akarna és akadályozza, akkor az egy komoly probléma. Természetesen igen, nem egyedülálló, előfordul. Jó, más kérdés ehhez. Ez egy érdekes vers abból a szempontból, hogy ugye itt Arjuna gondolja, hogy ha valaki önvalóban találja meg az örömét, akkor számára nincs kötelesség. És akkor már Arjuna így előízleli, hogy mit fog mondani Krisna, akkor azt fogja mondani, hogy akkor neki nem kell végrehajtani a kötelességét, és nem kell harcolni. De itt Krisna kicsit kiábrándítja a Arjunát, mert azt mondja, hogy szömegvalósított embernek nincsen semmi célja előírt kötelességi végrehajtásával, de arra sincs oka, hogy ne végezzen ilyen munkát. Az ilyen ember nem függ egyetlen más élénytől sem. Tehát Arjunának fel kell áldozni ezt a vágyát, hogy nem végezze a kötelességét, mert aki önmegvalósított, az tudja végezni a kötelességét. Ugye itt mit kell feláldoznia, ezt a hamis egóját, hogy, hogy ő a saját vágya szerint akar cselekedni. Jó? Nincs kérdés, akkor olvassuk.
Tasmát aszakta szakotam, kárjam karma szamásara, aszaktó hiácsalam karma, param ápnuté kurusam. Ezért az embernek kötelességből kell cselekednie anélkül, hogy tettei gyümölcseire vágyna, mert aki gondozás nélkül cselekszik, az eléri a legfelsőbbet. Magyarázat. A bakták számára a legfelsőbb az istenség személyisége, míg az impersonalisták számára a felszabadulás. Aki megfelelő irányítással Krisnáért, az a Krisna tudatban cselekszik, és nem vonzódik munkája eredményéhez, az kétségtelenül az élet legfőbb céljának elérése felé halad. Arjuna azt az utasítást kapta, hogy harcoljon a Kurukshetrai csatában Krisna érdekeiért, mert ez az ő kívánsága. Jó embernek lenni, vagy távol maradni az erőszaktól, személyes ragaszkodást jelent, míg a legfelsőbb kedvéért végzett tett azt jelenti, hogy az ember nem ragaszkodik az eredményhez. Ez a tökéletes cselekvés legmagasabb szintje, és az istenség legfelsőbb személyisége, Sri Krishna ezt ajánlja. A védikus szertartásokat, többek között az előtt áldozatokat, azért hagyja végre az ember, hogy megtisztuljon az érzékkielégítés során végzett istentelen cselekedetektől. Ám a Krishna tudatban eltövetettek transzcendentálisak, s fölötte állnak a jó vagy rossz cselekedet visszahatásainak. A Krishna tudó ember nem ragaszkodik tettei eredményéhez, hanem egyedül a Krishna kedvéért cselekszik. Számtalanféle tettet végrehajt, ám teljesen mentes a ragaszkodástól.
Ezt elmondani, hogyha akar menni arra a programra, akkor menjen.
Ja.
Még nem kicsit elkezdődött, akkor menjen.
Nem, én kimaradom, tehát köszönöm.
Hogy Krisnék úgy kezd ezt a verset, hogy taszmát. Ezért az embernek kötelességből kell cselekedni, anélkül, hogy tettei gyümölcsére vágynak. Mert aki vonzódás nélkül cselekszik, eléri a legfelsőbbet. Tehát, hogy itt a cselekvés az egy eszköz, amin keresztül el tudjuk érni a legfelsőbb szemét, hogy nem ragaszkodunk tetteinknek az eredményéhez. És... igen, erről beszéltünk. Itt felmerülhet ez a kérdés, hogy mit jelent így módon cselekedni. Mit jelent nem ragaszkodni a gyümölcshöz? Mit jelent nem ragaszkodni az eredményhez? Erről azt hiszem már beszéltem, legelőször ezt kérdeztem Sivá Sivaram Marajot, hogy nem ragaszkodni az eredményhez. Az azt jelenti, hogy mindegy, hogy mi lesz az eredménye. Főzök a konyhába, nem ragaszkodok az eredményhez. Mindegy, hogy milyen lesz, én megfőztem. De nem ragaszkodni az eredményhez. Nem ragaszkodni az eredményhez, az azt jelenti, hogy nem akarom én élvezni az eredményt, hanem azt felajánlom a legfelsőbb úrnak. Nem saját magamért csinálom, hanem Krisnáért csinálom. És itt Srila Prabhupád ehhez a leckéhez, erről tartott egy leckét korábban, és akkor beszél arról, hogy hogyan gondolkodik egy olyan személy, aki nem ragaszkodik tettei eredményéhez. Ugye, mert amikor mi cselekszünk, akkor számunkra nagyon fontos, hogy hogyan gondolkodnak róla mások. Hogy most én jó leszek, vagy nem leszek jó. Elfogadnak engem, vagy nem fogadnak el. Hogy én jó vagyok, vagy rossz vagyok. Mit gondolnak róla mások. De aki lemondott ténylegesen a munkának a gyümölcséről, akkor őt azt nem befolyásolja. Mások azt gondolják, hogy én jó vagyok, vagy rossz vagyok. Hanem én nem vagyok jó, nem vagyok rossz, hanem én Krisnáé vagyok. Nekem nem az a fontos, hogy mit mondanak mások, hogy jó vagy rossz, amit csinálok, hanem mit mond Krisna. Mert én Krisnán függök, Krisnának akarom ajánlani a tetteimet. És hogy ugye, mert van, amikor könyvet osztunk, és van, akinek nem tetszik, hogy könyvet osztunk. És hogyha valakinek nem tetszik, hogy könyvet osztunk, akkor hát mondta nekem a Júzsi néni, hogy akkor ne osszak könyvet, mert csak zaklatom az embereket. Ugye, és akkor hát ezt mondta a Jócsi néni, mert ő zavart lett azáltal, hogy megközelítettem őt. De hogy bennünket, hogy most mit mond valaki más, akkor nem, az nem annyira fontos, természetesen tisztelünk mindenkit, de hogyha valaki azt mondja, hogy ne csináljuk ezt, akkor nem fogjuk őt követni. Tehát, hogy ez fontos, hogy én nem leszek befolyásolva azáltal, mások mit gondolnak róla.
És az is van, hogy például mondjuk baktáknak akarunk megfelelni, mert azt úgy sokszor szoktuk hallani, hogy ez egy ilyen nagyon erős vágy kell, hogy legyen, hogy az autoritásunkat valahogy elégedetté tegyük, a gurút elégedetté tegyük, és az is egyfajta ilyen megfelelési vágy. Csak hogy...
Fejezzük be.
Ez is a kérdés, hogy ez...
Csak a kérdés itt, hogy mi azt akarjuk, hogy ő legyen elégedett, mondjuk a lelki tanítómester, hogy ő legyen elégedett vele. Ezt érti a különbséget? Mert a másik az azt mondta, hogy hát én milyen jó vagyok, és akkor ugye legyél elégedett velem, mert én milyen jó vagyok. A másik, mi arra vágyunk, hogy ő igazából ő legyen elégedett. És nem mi akarunk lenni az előtérben. Mert a gyümölcsöző vágy az azt jelenti, ugye szankirtanon is mit jelent a gyümölcsöző tettekre való vágy, hogy én azt akarom, hogy én dicsítve legyek, hogy én milyen jó könyvosztó bakta vagyok, vagy milyen jó bakta vagyok, mert hogy ennyi könyvet kiosztottam, stb. Mert ott előfordulhat, hogy magunkat tesszük a középpontba, még akkor is, hogyha végezzük az odaadó szolgálatot. És akkor az belekeveredik a motivációba. De hogy nem ragaszkodunk a gyümölcshöz, az azt jelenti, hogy én nem azért osztok könyvet, mert hogy én mondjuk azt akarom, hogy engem dicsérjenek, hogy én milyen jó vagyok, hanem én azért osztok könyvet, mert ez a helyes, hogy csináljam, mert az embereknek szükségük van a Bhagavad Gita-ra, és én szeretném Krisnát dicsőíteni oly módon, hogy ezeknek az embereknek odaadom a Bhagavad Gita-t. Tehát, hogy ez a nagyobb, mert hogyha ott van az a vágy, hogy én ezáltal akarok valamilyen szempontból középpontba kerülni, akkor az mindig egy kötöttséget okoz. Itt mondja, azt mondja, elszokta szatatam. Igen. Hogyha valaki ilyenfajta vonzódás nélkül cselekszik, akkor eléri a legfelsőbbet, és karma bandan megszabadul a karmának a bűncseit.
Csak ez nagyon nehéz, mert sokszor ezt úgy nem, vagy én legalábbis nagyon sokszor úgy nem érem, tettem, tudok, tehát hogy van, ott van, csak úgy nem mindig vagyok erről tudatos, hogy nem mindig tűnik ez föl nekem, csak így utólag vagyok, hogy valami olyan nehézség jön hirtelen, akkor ezt miért lehengyezem, mert végül is itt akkor ilyen egész más féle motivációk vannak. Hogy ez hogy lehet így a mindennapokban ezt így tetten élni magunkon, hogy végül is mik is a valós motivációink, vagy hogy hogyan lehet tisztítani mondjuk ezeket a motivációkat.
Nem tudom, hogy szokták-e azt csinálni, hogy nap végén átgondolják, hogy mi történt ezen a napon, hogy akkor ez történt, az történt, és akkor kicsit elemezni, hogy miért csináltuk azt, amit csináltunk, hogy Krisna elégedettségért csináltuk-e, vagy legalább azért, hogy mi tisztuljunk, haladjunk az odaadó szolgálatba, vagy valamilyen másik célért, hogy én középpontban legyek, vagy engem elismerjenek, vagy szeressenek, vagy annyi minden motiváció lehet. És akkor csak őszintén átgondolni, és nem kell kihirdetni senkinek, csak úgy átgondolni, hogy... Csak átgondolni, hogy akkor én miért csináltam azt, amit csináltam, mondjuk csak a mai nap. Mert nagyon-nagyon széles lehet a skála, hogy miért csinálja az ember azt, amit csinál. És ezért ez szerintem ez az introspekció, hogy akkor vizsgálni egy kicsit magunkat. És hogyha vizsgáljuk magunkat, akkor tudatában tudunk lenni annak, hogy mind kell változtatni. És amikor nem könnyű változtatni, de ha már csak tudjuk, hogy változtatnunk kell, akkor az elindítja a folyamatot, hogy egy másik irányt vegyünk.
De hogy ilyen valójában létezik. Én mindig azt gondolom, hogy nincs ilyen, hogy hogy ilyen teljes altruizmus, vagy ilyen teljes, tehát hogy teljesen motivációktól mentesen csinálni valamit, mert hogy végül is az odaadó szolgálat, tehát hogy a léleknek ugye az örök természete az, hogy a boldogságra törekszik meg hogy elégedettségre törekszik, és hogy persze más, amikor ezt nem a magunk révén próbáljuk, vagy nem a magunknak csinálni dolgokat, hanem Krisnának felajánlva mindent próbáljuk ezt elérni, de hogy végül is abban valahogy ugyanúgy van egy önös motiváció, hogy én boldog, tehát hogy meg nem tudom most ezt értelmesen, hogy csinál, tehát hogy végül is abban is van egy önző szándék, mert ez a természetünk, hogy boldogok akarunk lenni.
Ebben az időben meg lehet tisztítani, nem? Tehát, hogy ez...
De hogy teljesen ezt a...
Jó, kezdem az elején, hogy mondjuk a durva önzés az azt jelenti, először meg kell határozni, hogy amikor van durva önzés, én mivel azonosítom magamat?
Testem.
Ez a test. Én ez a test vagyok. És akkor ha próbálok elégedettséget, boldogságot okozni ennek a testnek. Ezt úgy hívják, hogy érzékkielégítés. A testemnek vannak érzéke, és amikor ezek elégedettek, akkor boldog vagyok. Egy finomabb azonosítás, hogy én az elme vagyok. Én az elme vagyok, és próbálom az elmémet elégedetté tenni. Ugye jó kapcsolataim vannak másokkal, vagy legalább próbálok jó kapcsolatokat kialakítani, hogy az elmém elégedett legyen. Vagy vannak olyanok, akik az intelligenciájukkal azonosítják magukat, és ugye ez már főleg manapság ritkább, hogy valaki érdekel a tudás, hogy megtudja, hogy mi a körülöttél lévő világ, hogy működnek a dolgok, csak hogy működik ez az anyagi világ, és elégedettséget merítenek abból, hogy tudnak. A következő átma tripta, hogy én azonosítom magamat, hogy lélek vagyok. Nem vagyok azonos a testtel, nem vagyok azonos az elmével, intelligenciával, én lélek vagyok. És mint lélek, hogyha ezt megvalósítom, Brahma Bhuta, Prasannatmana, Sotsatina, Kangsati, hogy nem vágyakodok és nem bánkodok semmi miatt, mert én lélek vagyok. Hogy az anyagi világban pont mi történik, az nem befolyásol engem, mert én lélek vagyok. Nem azonosítom magam ezzel a testtel. Ez a Brahma Bhuta, Brahman felszabadulás. És akkor a lélek elkezdi azonosítani magát Isten szolgájaként, Krisna szolgájaként. De ott is vannak a úgynevezett ugye, lelkiönzés, az első kubdzsát szokták hozni példának a Srimad Bhágavatamból, hogy kubdzsa egy ilyen határeset volt, hogy olvassuk a Krisna könyvbe, hogy Krisna elégedetté akarta tenni a saját érzékeit, de úgy, hogy Krisna társaságában. Tehát, hogy Krisna volt már az érzékkielégítésének a tárgya. Tehát, hogy ez egy ilyen határeset volt, mert már Krisna volt a tárgya, de a motiváció nem volt teljes. A Dvárakában a királynők, ők szolgálták Krisnát, de még akarták azt a boldogságot tapasztalni, ami Krisna szolgálatából származik. És habár ez az odaadó szolgálat tiszta, mert semmilyen anyagi nem befolyásolja, de nem vegyítetlen. És a Vrindávanban a gópiknak az odaadó szolgálat az olyan, hogy őket nem érdekli, hogy ők boldogok-e vagy nem, őket az érdekli csak, hogy Krisna boldog legyen.
Ez a következő?
Ez a következő. És nem aggódnak, hogy ők boldogok-e vagy nem. Ez nem jelenti azt, hogy lelkileg ők nem tapasztalnak extázist, hanem hogy nem ez a motivációjuk, nem ezért csinálják, nem ez az indító ok. És ugye ez már annyira magasnak tűnik nekünk, hogy ez nagyon-nagyon magas. De ezek lépcsőfokok, ugye, hogy amikor valaki a boldogságot próbálja a lelki dolgokból meríteni. Például amikor beszéltünk már róla, hogy a rúcsi szinten valakinek már sokkal nagyobb örömet okoz, hogy énekli a Szent Nevet, olvassa a Srimad Bhágavatamot, szolgálja Krisnát, mint amennyi az anyagi érzékkielégítésből származik, és nagyon könnyen dönt a lelki dolgok mellett, mert sokkal jobb íz jön a lelki dolgokból. De ez még azt jelenti, hogy akkor ő tapasztal egy személyes ízt, egy személyes extázist. De hogyha ez az extázis akadályozza az ő odaadó szolgálatát, akkor le kell, hogy mondjam róla. Van egy példa odaadás nektárjában, hogy Dáruka egyeztek Krisnád várakába, és elkezdtek jönni az extatikus szimptomák, hogy kezdtek jönni a könnyek a szeméből, és borzongott a teste, hogy ő most Krisnát szolgálhatja. De haragudott erre az extázis, mert akadályozta, hogy végezze a szolgálatát. És akkor próbált lemondani erről az extázisról, hogy tudja végezni a szolgálatát. Tehát ugye a lelki, a transzcendentális dolgok között is van különbség, nem csak homogén egység az egész. És először nekünk ugye kell vágyni arra, hogy igen, hogy mi a lelki dolgokból találjunk elégedettséget, hogy énekeljük a Szent Nevet, olvassuk a Bhágavatamot, társunk baktákkal, megtiszteljük Krisnát a praszádamját, mert ezek segítenek, hogy a anyagi ragaszkodásunkat legyőzzük. És Bhaktivinoda Thakurnak van egy ilyen imája a Szent Névhez, hogy kedves Uram, kérlek, adj ízt nekem a Szent Neved énekléséhez, nem azért, mert én egy élvező akarok lenni a lelki dolgok terén, hanem hogy meg tudjuk szabadulni az anyagi ízeknek a hatalmától. Mert ezek gúzsba kötnek bennünket, és hogyha kérjük Krisnát, hogy segítsen, hogy kapjunk egy lelki ízt, ami tud nekünk segíteni, hogy a tudatunk rendíthetetlenné váljuk. Az előző fejezetben volt az a vers, hogy Vishayavini Vartate Niráharasya Dehina Rasavajam Rasopyasya Paramdrishtvani Vartate. Hogy a megtestesült lélek elállhat az érzéki örömöktől, de az érzéktárgyak utáni vágy megmarad. Ha viszont magasabb rendű ízt tapasztal, tudata rendíthetetlenné válik. Ez a második fejezet 59-es vers. És Krisna kegye így módon a magasabb rendű íz formájában száll alá a baktára. Mert akkor nagyon könnyen azt írja, tudata rendíthetetlenné válik. Hogyha nekünk kell választani egy 10 fogásos lakoma között, meg egy másnapos szendvics között, ami kicsit már száraz, mert kicsit nem lehet tudni, hogy jó még, vagy nem jó még, vagy nem jó már, melyiket választanánk? Diamant, hogy melyiket van?
Egy papasszáll.
Igen. De ugyanígy, hogyha valaki már megtapasztalta azt az ízt, sokkal jobb íz van a lelki dolgokból, mint az anyagi dolgokból. Tud választani. Ez még nem teljes. Tehát, hogy az nem azt jelenti, hogy a vége az önmegvalósításnak, mert akkor annak még vannak különböző fokozatai, és hogy tovább tudjon lépni a ragaszkodáshoz, vagy a bábához, akkor kell tudnia, hogy fontosabb Krisnának az elégedettsége, még a saját elégedettsége, még hogyha az lehet is. És ez a kérdés, hogy miért?
Csoda Purusa.
Kicsoda Krisna?
Purusa.
Purusa, igen. De kicsoda Krisna hozzám képest?
Én vagyok az ő része, és nem ő az enyém.
Igen, én vagyok Krisnának a szerves része. Tehát amikor én azonosítom, hogy Krisna hozzám tartozik, én Krisnához tartozom, Krisna hozzám tartozik, amikor szolgálom Krisnát, akkor mivel Krisna hozzám tartozik, akkor örömet merítek abból, hogy Krisna örül. Mert Krisna hozzám tartozik. Krisna és én nem két teljesen elkülönült személy, hanem én Krisnához tartozom, mert én az ő szolgája vagyok. Tehát, hogy van kapcsolat Krisnával. És ezért tudja, de ez akkor van, hogyha amikor én azonosítom magam. Van ez a madíja és tadíja. Madíja, hogy én Krisnáé vagyok, és ennél feljelentett, hogy Tadia, Krishna az enyém. Krishna az enyém, és örömet szerzett Krishnához, Krishnának, mert Krishna az enyém. Hozzá tartozik Krishna. És ahogy tisztul a tudatunk, hogy hogyan látjuk Krishnát, és hogyan látjuk saját magunkat, akkor ez úgy természetessé válik. Ugyanúgy, ahogy egy anyának természetesen gondoskodik a gyermekéről. Miért? Mert ez az én gyermekem. A szomszédnak a gyermekéről már nem ugyanúgy gondoskodik, mint a sajátjáról, ez a szomszédnak a gyermek már nem az övé. Tehát ahogy tisztulunk, akkor ami most még elméletinek tűnik, akkor ez egy gyakorlati valóságra tud válni. És akkor tudunk vágyni Krisna elégedettségére, ugye? Mert amikor hallunk, hogy ugye Krisna elégedettségére kell cselekedni, úgy kell végezni a szolgálatunkat, az még egy nagyon elméleti tud lenni, nem? Igen, ez az elmélet, hogy akkor Krisna elégedettségére vágyni, amit maximum ki tudunk hozni magunkból, hogy hát azért cselekszek, hogy akkor megtisztuljak, vagy fejlődjek az odaadó szolgálatba, mert ez velem van kapcsolatban még mindig. De akkor az egy jó, az egy jó átmenet, azt el lehet fogadni. Nem tudom, hogy ez itt sikerült valamennyire megvilágítani.
Köszönöm szépen.
Köszönöm. Más kérdés? Azt tudod, el szokta szóthatom. Nézem, hogy ehhez van valami.
Nekem van még egy
hozzájárulásom,
hogy tulajdonképpen Krishna akkor a legboldogabb, hogyha a baktáit tessék a
légedettél.
És én azt gondolom, hogyha a gondolat a légedetté válnak, akkor Krishna a legboldogabb.
Igen. Természetesen Krishna szolgáljuk a baktáin keresztül is szolgáljuk.
Tehát mondjuk, ha ételt felajánlunk, akkor először a gurunak ajánlunk, hogy ő fogja továbbítani Krisnát.
Igen, hát azért hogy igazából mi úgy gondolkodunk, hogy kedves Guru Maharaj, kérlek ajánl fel ezt az ételt Krisnának, mert én sokkal jobban tudom, mint én. Ugyanúgy, amikor valaki ott oltáron van, és imádjuk Gornitájt, akkor mindig ott van lelki tanító mesternőjének a képe, és először a lelki tanító mestert imádja, és úgy gondolkodik, hogy ezt az imádatot a lelki tanító mestern mutatja, én csak segítek neki. Jó. Következő, 20. vers, ki következik? Dani?
Karmanájva hi samsitim asthita csanakadaya. Lóka szangraham évapi szampasziam kartum adhasi. Előbb kötelességei teljesítésével még a királyok, például Janaka, és elérték a tökéletességet. Végre kell hát hajtanod feladatodat, hogy az embereket a jóra tanítsd. Magyarázat. Janaka és a hozzá hasonló királyok mind önmegvalósított lelkek voltak, és emiatt számukra nem volt kötelező a védákban előírt kötelességek végrehajtása. Mégis eleget tettek minden előírt feladatnak, hogy saját példájukat tanítsan a hétköznapi ember. Janaka Sita apja és az Úr Sri Rama apósa volt. Az Úr hűséges baktája lévén transzcendentális szinten állt, amint Mithilának, az indiai viharállam egyik tartományának a királya, tanítania kellett aludtvalóit az előírt kötelesek végrehajtására. Az Úr Krisnának és Arjunának, az Úr örök barátjának nem kellett volna harcolni a Kurukshetri csatában, mégis harcoltak, hogy megtanítsák az embereknek, az erőszakra szintén szükség van ott, ahol a józan élők már nem segítenek. A Kurukshetrai csata előtt számtalan kísérlet történt, hogy elejét vegyék a háborúnak. Míg az Istenség legfelsőbb személyisége is közben járt a békéért, ám a másik tábor mindenáron háborút akar. Ilyen igaz ügy érdekében tehát szükség van a harcra. Noha a Krisna tudató ember talán egyáltalán nem érdekli ez a világ, mégis dolgozik, hogy másokat helyes cselekedetekre és helyes életmódot tanítson. akik jártasak a Krisna tudatban, képesek úgy cselekedni, hogy mások kövessék őket. Erről szól a következő vers.
Tehát, hogy itt eddig Krisna beszélt arról, hogy cselekedned kell, mert ez a természetes a számodra. És a másik szempontból itt behoz egy másik témát Krisna, hogy cselekedned kell azért, hogy példát mutass másoknak. És itt a következő pár vers az erről szól. Bármit tegyen egy nagy egyéniség, a közönséges emberek a nyomdokába lépnek, és bármilyen irányadó mértéket szabjon meg saját példájával, az egész világ követi őt. Ó Pritáfia, számomra nincs erődke felség a háromborgó rendszerben, semmire sincs szükségem, és nincs semmi, amit el kellene érnem. Mégis végzem az előírt kötelességeket. Mert ha én nem végezném lelkiismeretesen az előírt kötelességet, az emberek minden bizonnyal követnék példámat Ópártól. Ha én nem végezném az előírt kötelességeket, romba dőlnének a világok. Én lennék azok a nem kívánatos népességnek, és ezáltal véget vetnék minden élmény békéjének. Ezt a 21. verset, ezt nagyon gyakran idézte Prabhupád Gyagyat, álcsolatos ezt az Tatta Dévát a Rúdzsana. Hogyha valaki egy vezető, ugye Arjuna ő volt Yudhisthira királynak az öccse, és az alattvalók mindig nézik, hogy mit csinálnak a vezetők, mit csinál a király, mert ugyanúgy a gyerekek nézik, hogy mit csinálnak a szüleik, mert nem a legfontosabb az nem az, amit mondanak, hanem amit csinálnak. Itt azt írja ez a vers, hogy Sajat Pramánam Kuruté. Pramán, az itt azt mondja, hogy példa, de Pramán az azt is jelent, hogy bizonyíték. Ugye mi hivatkozunk a Védákra, Bhagavad Gita-ra, mint Pramán, ami meghatározza, hogy mit kell csinálnunk. De az is meghatározza, hogy mit fogunk csinálni, hogy azok, akik előjáróink vagy feljebbvalóink, ők hogyan viselkednek. És egy királynak nagyon-nagyon fontos a példamutatás. Van erről egy történet, Akbarral és Birbarral kapcsolatban lehet, hogy mondtam már, mint Dóri Matacsi megmondja, hogy mondtam-e már, hogy nem. Hogy egyszer Akbar királyhoz érkezett egy küldött Perzsiából, és mondta neki, hogy Perzsia sakja hallotta a te kiváló tanácsadódról, Birbarról, és szeretné, hogyha elküldenéd hozzá Perzsiába. Ezt mondtam már? Nem? Viola Matagyi bólogat. Volt olvasz, hogy nem emlékszik el. Ti emlékeztek? Mondtam. Roland emlékezik. Roland emlékezik, Robi nem emlékezik. Tehát nem baj, elmondom. Hogy arról szólt, hogy akkor Akbar császár nagy ajándékokkal megrakodva elküldte Birbal Perzsiába. És akkor, amikor megérkeztek a fővárosba, akkor most már emlékszik. Megérkeztek a fővárosba, bevitték a trónterembe Birbalt, és akkor belépett a trónterembe, és látta, hogy van 6 trónszék, és 6 ugyanolyan korú, ugyanolyan díszesen felöltözött személy ül a trónon. És akkor Birbal látta, hogy akkor most ez a teszt, hogy akkor ki kell találni, hogy ki az uralkodó a 6 közül. És akkor egy pillanatig gondolkodott, oda ment az egyikhez, leborult a lábainál, és mondta, hogy ő felsége, meghoztam Akbar császárnak az ajándékait. És a uralkodó nagyon meglepődött. Honnan tudtad, hogy én vagyok az uralkodó? Itt van másik 5 ember mellettem. Honnan tudod, hogy én vagyok az uralkodó? És akkor Birba mondta, hogy igazából nagyon egyszerű. Amikor beléptem a trónterembe, csak te néztél rám, mindenki más téged nézett. Tudtam egyből, hogy te vagy az uralkodó, mert mindenki az uralkodót nézi. És ennek a történetből az a példa, hogyha valaki valamilyen vezető helyzetben van, akkor mindig nézik. Mindig nézik, hogy viselkedik, mindig így pódiumon van. Bármit csinál, akkor azt fogják tudni a követői. Ezért az embernek nagyon fontos, hogy példát mutasson, mert ez a példa az sokkal fontosabb, mint amit mond. Ugyanúgy gyerekeknek a legfontosabb, hogy mit csinálnak a szülők, nem csak mit mondanak. És annak, amit mondanak, és annak, amit csinálnak, az összhangban kell lenni. Mert hogyha nincs összhang, akkor a gyerekek azt nem fogják érteni, és nem fogják egy idő után komolyan venni a szülőket, mert hogy nincs összhang, amit mondanak. Mert hogyha a szülő azt mondja, hogy ezt neked nem lehet csinálni, mert még kicsi vagy, de nekem lehet csinálni, mert én már nagy vagyok, akkor úgyis azt fogja majd akarni, hogyha a szülők dohányoznak, és de tiltják a gyereküket a dohányzástól, úgyis a gyerek majd titokban akkor ki fogja próbálni a cigarettát.
De amit szabad Jupiternek, nem szabad az ökörnek, ez annyira irritáló volt számomra a gyerekkoromban.
Igen, ezt rendszeresen mondják, de úgyis amikor, de akkor mi a példa, hogy az egy vonzó dolog, mert hogy én még kicsi vagyok, nekem nem lehet, de majd, hogyha nagy leszek, akkor majd nekem is lehet. Úgyhogy akkor az csak egy vonzó dolog lesz igazából. És ezért nagyon, nagyon fontos, hogy egy igazi Srila Prabhupád mondja, egy ácsárjának, példamutatónak kell lenni. Ácsárjának, aki a példamutatással tanít. És ez nagyon-nagyon fontos. Jó, ehhez valakinek kérdése? Akkor olvassuk tovább. Guruttam Prabhu 25. vers.
Szanszkritot?
Lehet a szanszkritot is.
Szaktá karmanya a vidvám szó, jathá kurvan tibárta, kurját vidvám sztatászaktas, sikír súr lóka szangraham. Ahogy a tudatlanok az eredményre vágyva végrehajtják kötelességeiket, úgy a bölcs is cselekszik, de az embereket a helyes úton vezesse, ő azonban nem ragaszkodik tették gyümölcséhez. Magyarázat. A Krisna tudatú és a nem Krisna tudatú embert eltérő vágyai különbözhetik meg egymástól. Aki Krisna tudatú, az nem tesz semmi olyat, ami nem segíti Krisna tudatának fejlődését. Lehet, hogy éppen úgy cselekszik, mint az anyagi tettekhez túlságosan ragaszkodó tudatlan ember, de míg az utóbbinak saját érzékei kielégítése a célja, ő Krisna kedvéért tesz mindent. Szükség van tehát arra, hogy megmutassa az embernek, miként cselekedjenek, és hogyan szolgálják tették eredményével a Krisna tudat érdekeit.
Itt Krisna biztatja Arjunát, hogy az emberek, általános emberek csak azt látják, hogy valaki végzi a kötelességét. Azt nem tudják, hogy milyen motivációval végzi. De azért is nem szabad abba hagyni a cselekvést, mert akkor az emberek azt a példát követnék. Inkább Arjuna, végezd a kötelességedet a gyümölcsökre nem vágyva, mert habár az általános emberek a gyümölcsöző tettekre, gyümölcsökre vágyva végezzik a tetteiket, akkor ez esélyt fog adni nekik, hogy megtisztuljanak. Ezért nem szabad, hogy a példáddal arra inspiráld őket, hogy ne cselekedjenek. Itt a 26. vers mondja, a bölcs, hogy ne zavarja meg az előírt kötelességek gyümölcséhez ragaszkodó tudatlanok elmét, ne a tételenségre buzdítsa őket, hanem az odaadó szellemben a Krisna tudat fejlesztése érdekében végzett cselekvésre. Tehát, hogy nem a külső cselekvést kell megváltoztatni, hanem inspirálni kell az embereket arra, hogy Krisnáért cselekedjenek. Beszéltünk ma egy párszor a praszádam tiszteléséről, és akkor egyik bhakta megkérdezte Srila Sivaram Maharajot, hogy kedves Guru Maharaj, én nagyon sokat eszek, hogy mit csináljak ezzel. És akkor Maharaj nagyon egyszerű választott neki, hogy nem baj, de legalább gondolj közben Krisnára. Nem azt mondtam, hogy egyél fel annyit, vagy ezt vagy azt, nem azt mondtam, hogy jó, egyél amennyit akarsz, de gondolj közben Krisnára. És ugye itt is ezt mondja Krisna Arjunának, hogy ne a külsődleges cselekvést változtasd meg, hanem próbáld ők az embereket arra inspirálni, hogy Krisnáért végezzék, amit csinálnak. És itt van ez a 27. vers, ez egy nagyon híres vers, megkérjük a Feri Prabhut, hogy olvassa el nekünk.
Prakrita Priyama Priyamana Mi Unavir Karmani Sarvasa Avankara Vimuthatma Kartára Vimani Mányate Valami se jó által megkérdezte a szellemi élet, mint magát tisztítette kérdő ágyvijának, pedig valójában az anyagi természet három kötelje végzi azokat. Egy kisnak tudatú és egy anyagi tudatú ember hasonlóztat egyet vagy végre, látszólag azonos szinten cselekvenek, a kettő helyzetek között mégis nagy különbség van. A matara és a tudatú ember valóságújának köszönhetően megvan róla győződve, hogy ő a tötte idege ajtója. Nem tudja, hogy a test mechanizmusát a legfelsőbb úr ellenőrzése alatt álló anyagi természet hozzá létre. Arról sincs egy kívánása, hogy ő maga végsősorban Krisna irányítása alatt áll. A hamiságú hatása alatt azt hiszi, hogy függetlenül cselekszik, és tettéért magának tulajdonít minden érdemet. Ez az ismertető jel a tudatlanságnak. Nem érti, hogy ez a durva és finom fizikai testen és nesik legfelsőbb személyiségének irányítása alatt álló anyagi természet terméke, hogy ezért teste és elmélyed cselekedeteivel Krisnát kellene szolgálni a Krisna bőrben. Az uradlan elfelejti, hogy az Istenség legfelsőbb személyiségét tikésának, az anyagi test érzékei urának hívják. Ezt annak köszönheti, hogy érzik szerveit hosszú időn keresztül helytelenül, az érzékei ütőben használva, a hamiságok teljesen megfélesztette, aminek következtében megfelekedett, és nem az üzedő örök kapcsolatára.
A hamiságú által megtévesztett szellemi lélek önmagát hiszi a tettek végrehajtójának, pedig valójában az anyagi természet három kötelei végzi azokat. Ugye ez egy nagyon, nagyon szembetűnő dolog. Mindannyian azt gondoljuk, hogy amit csinálunk, azért mi vagyunk a felelősek. Én tettem, hozzám tartozik az eredmény, én vagyok az oka. Itt Krisna azt mondja, hogy igazából, hogy itt gondolkodunk, ez a hamis egónak az eredménye, hogy mi önmagunkat hisszük a tettek végrehajtójának. Mi igazából vágyunk, hogy bizonyos cselekvés megtörténjen, és az anyagi természet az jóvá, vagy Krisna jóvá hagyja, az anyagi természet pedig kivitelezi. Még a Bhagavad Gita elején vagyunk, ezért Krisna csak úgy fogalmaz, hogy a három kötverő cselekszik, igazából a három kötverő mögött ott van Krisna, az Istenség legfelsőbb személyisége. Akkor Yudhisthir Maharajtól Yavanaraj 100 kérdést kérdezett. Akkor az egyik kérdés az az volt, hogy mi a büszkeség. És akkor arra az volt a válasz, hogy büszkeség az, amikor valaki önmagát hiszi a tettek végrehajtójának, és nem tud a felsőbb hatalmakról, a félistenekről és az Istenség legfelsőbb személyiségétől. Ez a büszkeség. Ugye, hogyha valaki, ez a gyökere a tudatlanságnak, ez az ahankára. Vimuthatma, aki megvan szédítve ezzel a hamis egóval, és ez megbolondítja őt. Vimutha, az azt is jelenti, hogy szamár mutha, az azt jelenti, hogy szamár vimutha, az meg azt jelenti, hogy nagy szamár. Mert vi az egy fokozó képző a szanszkritből, vimutha. Itt az van, úgy fordítja próbált, hogy a hamis egótól megtévesztett. De múlt az azt is jelenti, hogy szamár, vagy múlt az azt jelenti, hogy nagy szamár. Hogy belülünk így módon az anyagi kötőerők egy nagy szamarat csinálnak. És honnan tudjuk eldönteni, hogy akkor vimuthák vagyunk-e vagy nem, van egy nagyon egyszerű teszt. Majd következő alkalommal elmondom. Van egy nagyon egyszerű teszt. Egy olyan helyzetbe kerülünk, amire nincs hatásunk. Például megyünk egy találkozóra, ami valamikor kezdődik. És egy forgalmi dugóba kerültünk. És olyan a dugó, hogy nem halad sehova. Csak telik az idő, de nem megyünk sehova. A kérdés, hogy dühösek vagy idegesek leszünk-e. Hogyha nem tudunk semmit csinálni a helyzettel, és nem tudjuk elérni azt a célt, amit kitűztünk magunknak, és dühösek leszünk, az azt jelenti, hogy mi mutatva vagyunk,
De hogyha az van, hogy hát én megtettem, amit tőlem telt, időben elindultam. Tehát, hogy megtettem azt, hogy, tehát, hogy nem az, hogy már eleve késve indultam, időben elindultam, de egy olyan körülménybe kerültem, hogy nem tudok el mit csinálni. Akkor egy intelligens ember, egy bölcs ember akkor nem lesz dühös, mert megtettem, amit tőlem telt, ebben a helyzetben vagyok, hajból, akkor elfogadom, hogy most ez volt az elrendezés. De hogyha az ember kibukik, és akkor üti a sofőrnek a fejét, hogy akkor menjen tovább, vagy így, vagy úgy, vagy amúgy, ez azt jelenti, hogy nem értettük meg, hogy igazából nem mi vagyunk a cselekvők. Megtettünk, amit tőlünk telt, de nem sikerült. Srila Prabhupád egy helyen az egyik magyarázatban mondja, hogy ha valaki mindent megtett, ami rajta múlt, de mégse éli el azt az eredményt, amit szeretett volna, akkor el kell fogadni, hogy ez volt az elrendezés a legfelsőbb személynek. Ez nem jelenti azt, hogy akkor erre hivatkozva, akkor nem kell erőfeszítést tenni, mert hát úgyis a három kötőerő cselekszik, nem én vagyok a felelős. Ugye, meg a visszautalva ennek van egy egyensúlya, hogy megtesszük, ami tőlünk telik, és függünk Krisnán. Ezzel kapcsolatban van egy jó pár történet, amit azt hiszem már mondtam, a szökőkúttal kapcsolatban, hogy azt mondtam már, Szentpétervári szökőkút.
Azt mondtam. Valaki az országban.
Igen,
az még? Azt
meséltem. Ki az, aki hallotta? Jó, akkor úgy majd elkezdem mondani, és fokozatosan egyre mindenki kitalálja, hogy azt már hallotta.
És a végére tényleg hallottuk.
Jó, ez az volt ez a történet, hogy így nézem mindenkinek az arcát, hogy így bedereng, hogy igen, ezt már hallotta. Hogy... arról szólt, ez Bhakti Vigyán Maharaj mesélte ezt a történetet, hogy ő fiatal korában Szentpéterváron nevelkedett, és ott még Péter cár egy hatalmas nagy parkot hozott létre, sok-sok szökőkúttal, hogy az emberek akkor gurultam provistala, hogy akkor észrevett, hogy ezt már hallotta. És akkor volt közt egy olyan szökőkút, amilyen trükkös szökőkút volt, hogy dolgozat ez is most, igen, hallott ezt a történetet, akkor kifejezi be a történetet.
Dori.
Dori. Tehát, hogy arról szól a történet, hogy akkor a gyerekek el vannak merülve abban, hogy kitalálják, hogy működik a szökőkút, hogyha megnyomnak bizonyos köveket, akkor másképp jön a víz. És mondta, hogy a fiatal korában teljesen próbálták ezt kitalálni, és nagyon jó mulatság volt, mindannyian csóróan vizesek lesztek. És mondta, hogy 30 év múlva felnőttként visszament ugyanarra a helyre, és akkor észrevette, hogy a szökőkút közelében van egy bokor, és oda ment a bokor mögé, és akkor látta, hogy ott ül egy idős bácsi, és ilyen korokat húzogat. És akkor a gyerekek ott játszanak, és el vannak merülve, hogy ezt a követ megmozdítom, akkor másképp jön a víz a szökőkútból, és össze-vissza locsolja őket. Akkor látta, hogy igazából nem azon függ, hogy a gyerekek most melyik követ mozdítják meg, hanem azon függ, hogy a bácsi ott a bokor mögött melyik kalt húzza meg, és az alapján működik a szökőkút. És akkor hozta a párhuzamot, hogy ez az anyagi világ pont ugyanúgy működik. Itt a feltételekhez kötött lelkek teljesen el vannak merülve, hogy azt gondolják, hogy ahogy ők próbálják mozdítani az anyagi energiát, az anyagi energia úgy mozdul. És úgy általában úgy is van. Mindenkinek van egy köre, hogy akkor mennyire tudja mozdítani az anyagi energiát, valaki jobban, valaki kevésbé. De aztán időnként az anyagi energia nem úgy működik, ahogy mi szeretnénk. Én is szoktam tapasztalni, van, amikor van ilyen izületi gyulladás, és annak az a eredménye, hogy az ember nem tudja felemelni, mondjuk, hogyha a vállamban van, nem tudom felemelni a karomat. És úgy érzi az ember, mintha ilyen béna lenne, vagy nyomorék. És előző nap még teljesen természetesen fel tudtam emelni a koromat. Következő nap, amikor előjön ez a gyulladás, akkor megmozdítani a koromat egy nagyon nagy procedúra, egy kínszenvedés igazából. És akkor látja az ember, hogy nem csak azon múlik, hogy én mit akarok, hanem hogy mi van nekem megengedve. Van, akkor megvan engedve valami, van, akkor meg nincs megengedve. De mi teljesen abban a tudatban tudunk lenni, hogy én vagyok a cselekvő, mert valamikor úgy működik az anyagi energia, hogy én szeretném. Azt hiszem, arról is van tapasztalatunk, hogy valamikor meg nem úgy működik. Jó, ehhez kérdés? Van egy másik történet, de azt úgy sem mondom, mert valami is ismered. Az a vonatos, mikor a Szadu felszáll a vonatra.
Nem ismerjük.
Biztos. Jó van? Robi? Biztos meg. Vagy a felénél mindenki. Szadu felszáll a vonatra, fején egy nagy táska. Így se.
Ez lesz az egy, amit senki nem hallott.
Felszáll a vonatra, vet magának jegyet, leül az utasok közé, és a csomagot a fején tartja. Nem? Még így se? És a szomszédok kezdik neki mondani, de Swamiji, hát rakd le a csomagodat, ott van a fönt is csomagtartó, az ülés alá is be lehet tenni a csomagodat. Ne tartsd be fejelem. És akkor mondja azt mondja, hogy én vettem egy helyjegyet magamnak, de a csomagnak nem vettem jegyet, ezért a csomagnak a fejben kell lennie.
Yeah.
És akkor furcsán néztek, ez a kicsit furcsa ez a Swamiji, hogy ilyen furcsán gondolkodik, elindul a vonat, mennek, és próbálják mondani, hogy Swamiji, vedd le a fejedre ezt a csomagot, mert rossz rád nézni, igazából nyugodtan leteheted, mert nem koszos a föld, nyugodtan le lehet tenni. Mondta, hogy én nem vettem csomagot vagy nem vettem jegyet a csomagomnak, a csomagnak a fejben kell lennie. És akkor mondta, ez bold, ez a Swami teljesen megőrült. És mondta, hogy Swamiji őrült, hogy ragd már le a csomagodat. És akkor mondta a Swamiji, hogy igazából nem én vagyok őrült, hanem ti. Mert az emberek, mindenki úgy gondolkodik, hogy ő a felelős a tettének az eredményért. De ezt a tettének az eredményét mindenkinek Krisna adja meg. És amikor valaki ragaszkodik ahhoz, hogy saját magát gondolja a tettei eredményének, vagy a cselekvőnek, akkor az olyan, mint amikor valaki a nyakába veszi a csomagját és ott tartja. Akkor valakinek nyakában van a csomagja, akkor érzi a súlyát a fején, a vállán, a hátán, ott van az a súly. De ugyanúgy, ahogy a csomagot le lehet tenni a csomagtartóra, és nem kell, hogy a vállunkat nyomja, ugyanúgy, hogyha valaki elfogadja a Krisnát, és meghódol Krisna előtt, és elfogadja, Krisna, te vagy a cselekvő, és én hozzátartozok, én meghódolok előtted, akkor az olyan, mint lelapni a csomagot. Amíg valaki ragaszkodik a csomagjához, ragaszkodik ahhoz a súlyhoz, hogy én vagyok a cselekvő, addig a nyakában van a súly. És érzi azt a nyomást, érzi azt a stresszt. Ugye? Van sok stressz a világban. De miért van stressz? Mert az emberek azt gondolják, hogy ők a cselekvők, és minden rajtam múlik. De hogyha bízunk Krisna a cselekvő, és ő a legfelsőbb irányító, én csak meghódolok előtte, akkor az olyan, hogy lerakom a fejemből a csomagot. Mert a vonat úgyis elviszi a célállomásra, nem csak engem, hanem a csomagomat is. Ugyanígy, hogyha én meghódol Krisna előtt, és elfogadom Krisnát, akkor amit szeretnék, az Krisna úgyis beteljesíti. De megsporolom ezt a stresszt. Ugye legutóbb beszéltünk róla, hogyha valaki nem vágyik tetteinek az eredményére, hanem Krisna elégedettségi érdekében cselekszik, az nem azt jelenti, hogy nem kap gyümölcsöt. Ami azt jelenti, hogy nem kell közben aggódnia. Megspórolja a stresszt. Ugyanígy, hogyha mi elfogadjuk, hogy Krisna cselekvés, mi az ő szolgája vagyunk, akkor ezt a stresszt, ezt a hamis egót, vagy a stresszt, ami a hamis egónak a következménye, ezt meg tudjuk spórolni. És erről szól ez a vers, hogy ez, amikor valaki önmagát hiszi a tettek végrehajtójának, ő meg van tévedve. Jó, ehhez valakinek kérdés? Akkor ezt tényleg nem mondtam? De már hallottad orromat is. Többiek nem hallották. Maga hallotta, jó?
Ajjaj!
Külön iskolában
jár.
Az az igazság, hogy én ezeket nem csak a Bhagavad Gita előadáson szoktam mondani, hanem valamikor leckén is elmondom. És azért nem tudom, hogy mikor, melyik történetet hol mondtam, de akkor van ez a veszély, hogy akkor unatkozni kell egy 2 perc elejéig. Jó, kérdés? Menjünk tovább. Ki következik? Eszter Mataji. Olvassuk el a 28-tól a 30. versig, csak a verseket.
Hova iskolú, az abszolút igazság ismerője, nem merül el az érzékek és azok kielégítése tetteiben, mert jól látja az odaadással és gyümölcséért végzett munka közötti különbséget. Az ostobát az anyagi természet kötőerőtől megkivetve anyagi tettekből megüne, és azok rabjával válnak. Tudatlanságuk következtében tették alsóbb rendőrök, ám a különösnek mégsem szabad megzavarni őket. Ó, Arjuna, harcolj hát minden tetteket nekem áldozva, teljes tudással rólam, haszonra nem vágyva, semmi sem tekintve a tulajdonodnak, csükedés nélkül.
Szerintem ez a 30. vers, ez nagyon fontos. Harcolj minden tettedet nekem áldozva, a rólam szó tudás birtokában, haszonra nem vágyva, semmit sem tekintve tulajdonodnak, csüggedés nélkül. Ugye hasonló verseket már olvastunk. Például volt ez a 47. vers a második fejezetben. Előtt kötelességed végrehajtásához jogodban, tetteid gyümölcsére nem tarthatsz igény. Ne gondold, hogy te vagy azok a tetteid eredményének, de sohasem vonzom kötelességed elhanyagolásán. Ez hasonló, ugyanezt ismétli. Krisna, hogy harcolj tettédet nekem áldozva. Itt az a különbség, hogy itt mondja, hogy nekem áldozva. Szólam szó tudás birtokában, haszonra nem vágyva. Mert hogyha valaki így cselekszik, akkor meg fog szabadulni a tetteknek a bilincseit. Jó. Következő, 31. vers, jól van, Matari?
A szanszkritot is olvasom.
Lehet a szanszkritot is olvasom.
Nagyon matam idem nekem, anut is tanti nálva, svathávandó, naszújantő, mucsjanti, tépi, karmadi. Akik kötelességeket az én utasításaim szerint teljesítik, és hűségesen, irigység nélkül követik ezt a tanítást, felszabadulnak a gyümölcsöző tettek rabságából.
Köszönöm szépen, hogy itt van két feltétel meg van szabva, hogy kell végezni ezeket a kötelességeket. Saddávonta, hittel és odaadással, és anaszújonta, irigység nélkül. Hogyha valaki így módon végzi az odaadó szolgáltát, akkor felszabadul. Itt korábban beszéltünk arról, hogy voltak azok, akik elkezdték gyakorolni az odaadó szolgáltat, de aztán elhagyták az odaadó szolgáltat. És akkor itt Krisna elmondja, hogy miért hagyja el valaki az odaadó szolgálatot. Megsértődik Krisnára, valami nem úgy történt, ahogy ő akarta, vagy megsértődik egy baktáról, valamelyik bakta így vagy úgy bánt vele. De itt mondja Krisna, hogy
hittel és odaadással kell végezni az odaadó szolgáltat és irigység nélkül. Az Istenség legfelsőbb személyisége Krisna utasításai jelentik az egész védikus bölcselet lényegét, ezért kivétel nélkül mindegyik örök igazság. Hogyan a védák örökkévalóak, a Krisna tudott igazsága szintén az. Az embernek megingathatóan hinnie kell ezekben az utasításokban, anélkül, hogy az Úrra irigykedne. Sok olyan filozófus ír magyarázatot a Bhagavad Gita-hoz, aki nem hisz Krisnában. Ők sohasem szabadulhatnak fel a gyümölcsöző cselekedetek rabságából. Ám az Úr örök utasításaiban rendületlenül hívő közönséges ember kiszabadul a karma törvényeinek bilincseiből még akkor is, ha végrehajtani nem is tudja a parancsokat. Előfordulhat, hogy a Krisna tudat folyamatát éppen csak elkezdő ember nem hagyja végre teljes egészében az Úr utasításait, de ha nem kritizálja ezt a folyamatot, hanem őszintén, verességgel és reménytelenséggel nem törődve törekszik tovább, minden bizonnyal felemelkedik a tiszta Krisna tudat síkjára. Ugye nagyon fontos, hogy valaki lehet, hogy az elején nem tudja teljes egészében követni az Úr utasításait, de ha nem kritizálja ezt a folyamatot, hanem őszintén, verességgel és reménytelenséggel nem törődve törekszik tovább, felemelkedhet a Krisna tudat, tiszta Krisna tudat síkjára. Ugye előfordul, hogy nekem is kell baktákkal beszélnem, akik valamiért megsértődtek valakire, valamire, valamikor megsértődtek egy másik baktára, megsértődtek a vezetőjükre, megsértődtek a templomvezetőjükre, megsértődtek a lelki tanító mesterükre, megsértődtek Srila Prabhupádra. Miért adta nekünk Srila Prabhupád ezt a négy szabályozó elvetőt? Amikor így kitolt velünk ez a négy szabályozás. Olyan is volt, hogy már megsértődött valaki Krisnára. Tehát, hogy vannak különböző fokozatok. Krisna miért csinálja ezt? Krisna miért csinálja azt? Krisna miért hozott ilyen helyzetbe? Miért van ez? Miért van az? De a kérdés, hogy Krisna a hibás? Vagy valaki más a hibás? Vagy egyszerűen csak nekem vannak visszahatások előző tetteim következményeként, és amikor Krisna tudatot gyakorlom, akkor úgy tűnik, hogy bakták azok az én problémámnak, hogy Krisna azok az én problémámnak. Egyszer beszélgett egy bakta beszélt Sivalam Maharajja, és én is ott voltam, és akkor ezt a bakta mondta bakta, hogy Guru Maharaj, hogy amikor az ember tapasztal igazságtalanságot a Krisna tudatban, akkor az hogy kell megérteni. És akkor, vagy hogy lehet kezelni, hogy lehet kibírni. És mondta, hogy lehet tolerálni. És mondta Srila Guru Maharaj, hogy a igazságtalanságot nem lehet tolerálni. De igazságtalanság nincs. Ugye? Mert mi nem látjuk, hogy miért kapjuk. Most ugye igazságtalanságot nem lehet tolerálni, de olyan pont nincs. Csak az van, hogy mi nem látjuk, hogy pont miért kapunk valamit. És mondta, hogy ennek a baktának. És akkor mondta, figyelj, egy dolgot el kell döntened. A múlt tetteidnek a visszahatásait bakták társaságában akarod megkapni, vagy bakták társaságán kívül. Tehát, hogy nem az a helyzet van, hogyha bakták társaságában tapasztalod valamilyen nehézséget, akkor a bakták társaságában van a hiba, és elmegyek a bakták társaságából, akkor ugye megszűnnek a nehézségek. Azt mondta az a kérdés, hogy a múlt tetteidnek a visszahatásait bakták társaságában akarod megkapni, vagy bakták társaságán kívül. És egy jó pár személyes példát is tudok mondani, volt egy bakta, nem mondom a nevét, nem itt volt az, mert a farmon volt, hogy ő tehenészetbe kapott szolgálatot, mert állatorvos volt. És
és állatorvosként végezte egy ideig a szolgáltát, de hát nem voltak annyira betegek az állatok, hogy 0-24 órában állatorvosnak kellett volna lennie, szerencsére. És akkor ott a tehenészetben nagyon könnyen valaki megkapja az igazgatói állást, és trágya igazgatóvá kinevezték. Mondta az Andardi Prabhu, hogy ha valaki a tehenészetbe kerül, akkor három különleges kiváltságban lehet része. Egyből igazgatói állásba helyezik, és kap egy villát és egy kocsit. Ugye a villa az a vasvilla, és a kocsi az, amit az ökrök húznak. És nagyon jó hidraulikával rendelkező kocsit kap, és ugyanúgy változik a kocsinak a stabilitása, hogy éppen az úr út halad. Tehát ugye, hogyha megér gödör van, akkor egyből megérzi a gödröt a kocsit. És akkor ez a bakta is megkapta az igazgatói kinevezést, bár nem számított ilyen kinevezésre. Hát, de ő gondolta, hát ő állatorvos, és hát ez nem méltó hozzá, hogy itt trágyát kell igazgatni. És akkor egy ideig csinálta, de aztán egy időben úgy döntött, hogy visszamegy, nem Magyarországról jött, hanem külföldről, Moldovából, és akkor visszament Moldovába. És amikor onnan a bakták jöttek a következő évben valamilyen fesztiválra, akkor beszéltem ezekkel a baktákkal, és megkérdeztem, hogy hát mi van ezzel és ezzel a baktával. És akkor mondták, hogy elhelyezkedett egy tehenészetnél állatorvosként, és állatorvosként végezte a munkáját, míg nem, átszervezések voltak a tehenészetnél, és megint megkapta az igazgatói kinevezést. És ugyanabban a munkakörbe került, ott is trágya igazgató lett. És akkor én gondolkodtam rajta, hogy ugye a bakták társaságában volt trágya igazgató, akkor most elment onnan, és akkor egy karmi tehenészetben volt trágya igazgató. Mert ez volt a karmi. Ezt kellett tapasztalnia, hogyha bár van, nem tudom, állatorvosi diplomája, de akkor ezt a szolgáltat kellett végezni. És ugyanígy, amikor bakták is tapasztalnak nehézséget bakták társaságában, az nem azt jelenti, hogy a bakták társaságából származik az, hanem a bakták társaságán keresztül nyilvánul meg a múltbeli karmáik csökkentve. Tehát, hogy csökkentett verzióban. És nekünk ezt kell eldönteni, hogy bakták társaságában szeretnénk tapasztalni, vagy bakták társaságán kívül. Mert amikor lemondunk a matristák társaságáról és baktákkal társulunk, akkor ezek a visszahatások, mert az általános folyamat úgy működik, hogy az anyagi energia, hogy beírik egy visszahatás, a felsőlelk engedélyezi, hogy ezt a visszahatást megkapjuk, utasítja az anyagi energiát, hogy az postázza nekünk, és ő felhatalmaz valakit, aki személyesen kézbesíti nekünk azt a küldeményt. Tehát ez a mechanikája. De amikor mi nagyrészt baktákkal vagyunk körbevéve, akkor a kézbesítésnek az egy része az baktákon keresztül történik. Hogyha valaki járt a szankirtanra, könyvet oszt, akkor vannak olyan visszahatások, amit emberek, materist emberek is tudnak kézbesíteni ugye a könyvosztás közben. De vannak olyan speciális visszahatások, amit csak olyan személyek tudnak, akik közel állnak hozzánk, vagy családtagjaink, vagy közeli barátaink. Ugye már, hogyha valaki egy vadidegen jön velünk szemben, és akkor nem szépen bánik velünk, az annyira nem hat meg, mert úgyse ismerem ezt a szemét, most nem érdekel, hogy mit mond. De vannak olyan visszahatások, amiket olyan személyek kézbesítenek, akik közel állnak hozzánk. És az sokkal jobban fáj igazából, mint amikor valaki, akit nem is ismerünk, úgy bánt meg, úgy mond bennünket. És amikor bakták társaságában vagyunk már 1 éve, 5 éve, 10 éve, 20 éve, és meg kell kapnunk valamilyen visszahatást, akkor az baktákon keresztül jön. És a kérdés, hogy akkor beakadunk a felszínes elrendezésbe, vagy látjuk ennek a mélyebb okát. Hogy a mélyebb ok az nem valaki más, nem az a személy, nem Krishna, nem a lelki tanítomás, nem Prabhupád, nem a templomvezető, nem a autoritásom, stb. Hanem az én korábbi tetémnek ez a visszahatása. És azt tud felszabadulni, aki hittel és odaadással és irigység nélkül. Hogy nem, miközben tapasztaljuk mindezeket a nehézségeket, nem leszünk irigyek másra, és hittel és odaadással végezzük. Ugye ezt írja Prabhupád az utolsó mondatban. Előfordulhat, hogy a Krisna tudat folyamatát éppen csak elkezdő ember nem hajtja végre teljes egészében az Úr utasításait, de nem kritizálja a folyamatot, hanem őszintén vereséggel és reménytelenséggel nem törődve törekszik tovább. Minden bizonnyal felmelkedik a tiszta Krisna tudat síkjára. Tehát, hogy ezeken lehet, hogy át kell menni, vagy valószínű, de hogyha kitartóan követjük tovább a Krisna tudat folyamatát, akkor felemelkedhetünk a tiszta Krisna tudat szintjére. Ehhez valakinek kérdés?
És hányadik vers volt?
Ez a 31. vers volt, és a magyarázata.
Én ezzel a kritikával kapcsolatban szeretnék kérdezni, amik az létegyenlőség, hogy hogyan kell végül is állni azokhoz a dolgokhoz, amikor az ember azt gondolja, hogy lát egy helyzetet, amiről azt gondolja, nem a folyamatban lát valami nem jól működött, hanem lát mondjuk egy helyzetet, vagy lát egy így bakták között valamit, vagy a közösségen belül, amiről azt gondolja, hogy nem biztos, hogy jó úgy, ahogy van. És hogy, tehát hogy ezekkel, hogy mihez kell kezdeni, mert én tudom, hogy én, tehát hogy nem feltétlenül magamról beszélek, mert én az én helyzetemben tudom, hogy nem én vagyok az, aki, vagy próbálom ezt így megtanulni, nem én vagyok az, akinek itt tudnia kell, hogy mit, hogy kell, vagy hogyan kellene, de hogy, tehát hogy amikor úgy látjuk, hogy nem jól működnek dolgok, akkor azt inkább kell valahogy úgy magunkon belül nézni, hogy ez engem miért zavar, vagy miért gondolom azt, hogy ez nem jó úgy, ahogy van, vagy hogyha tényleg van egy objektív helyzet, akkor azt hogy kell szépen kezelni, vagy hogy kell szépen kifejezni ezt, hogy mit kell ezzel kezdeni, amikor...
Tehát, hogy ha látunk valami olyasmit, ami nem jó, akkor az első természetes dolog, hogy próbáljuk kívülről megoldani. A kérdés, hogy az, amit meg kell oldani, a mi hatáskörünk belül van-e, vagy nem. Mert hogyha mondjuk van egy anya, és valamit nem jól csinál a kisfia, akkor kijavítja a kisfiát, hogy kisfiát ne így csinált, hanem úgy csinál. Hogyha az, ami nem jól működik, vagy nem, valaki nem jól csinál valamit, akkor a baráti körünkben van, és tudunk annak a barátunknak szólni, akkor próbáljuk. Figyelj, légy szíves, ezt szerintem ez így nem jó, így kéne inkább. Hogyha mondjuk nem egy alattval, nem aki alánk tartozik, vagy aki mellettünk van, hanem mondjuk valaki felettünk van, akkor még mindig lehet egy javaslatot tenni, egy alázatos hangulatba, hogy kedves, nem tudom, Prabhu, kedves Mataji, én úgy látom, hogy ez nehézséget okoz. Mit gondolsz arról, hogyha ezt nem így csinálnánk, hanem így és így csinálnánk? Mit gondolsz róla? És akkor próbálunk javasolni valamit, és azt két variáció van. Lehet, hogy elfogadják, lehet, hogy nem fogadják el. És hogyha mi megtettük azt, ami tőlünk telik, hogy az a helyzet akkor jobb legyen, és mondjuk nem lett semmi változás. Hogyha még mindig úgy gondoljuk, hogy azon kellene változtatni, de az a személy nem változtat, akkor el lehet menni annak a személynek a feletteséhez, hogy akkor neki jelezzük. És akkor így ehhez, ahhoz. És amikor már eljutottunk Krisnához, akkor, és tovább már nem tudunk menni, akkor belenyugszunk, hogy akkor ezt toleráljuk.
Nem tudom, ami nekem így a fő nehézség, az mindig az, hogy van egy ilyen örök, ilyen bíródás bennem, hogy amit látok, az most realitás, vagy jól látom-e. Tehát, hogy ha én valami problémának érzékelek, akkor az én belül nem fakad el. Tehát, hogy ez az én a nartáim és az én rossz tulajdonságaim miatt látom-e azt a problémát. Vagy tényleg objektív, ez egy problémás helyzet, és ez egy ilyen örök küzdelem, hogy most ez jó így, nem jó, én nekem kell változtatni hozzáállásomon, vagy inkább kívülről kell változtatni azon a helyzeten, és hogy ezeket nagyon nehéz sokszor nekem így megítélni.
Tehát, hogy lehet egyik, lehet másik, vagy mindkettő, lehet, hogy az tényleg valami nem jó, vagy lehet van olyan, hogy tényleg én nem jól látok egy helyzetet, vagy a kettő, vagy mind a kettő is lehet. Azt hiszem, beszéltem már a bírónak a helyzetéről, ugye, mert sokszor mi hajlamosak vagyunk megítélni egy szituációt. Erről már beszélgettünk, ugye? Hogy egy bíró, amikor ítéletet hoz, akkor több dolgot figyelembe visz. Az első, hogy én fel vagyok hatalmazva arra, hogy abban a szituációban döntsek, hogy én vagyok egy olyan helyzetben. Ugye, hogy valaki bíró legyen, akkor őt ki kell, hogy nevezzék arra, hogy ő bíró, hogy ő azt hivatalosan csinálja. Másik neki akkor nevezik ki, hogyha képesített arra, hogy bírónak sokat kell tanulnia, stb., hogy az legyen, aki. A következő, hogy neki pártatlannak kell lenni az adott ügyben, hogy semmilyen személyes érdeke vagy személyes motivációja nincs benne. Hogyha mondjuk egy valamelyik családtagjával, vagy barátjával, rokonával történt valami, és felkérik őt bírónak, akkor mondja, hogy én ebben nem vagyok pártatlan, mert egyik rokonomról van szó, én nem tudom ezt az ügyet elvállalni. És a negyedik, ami nagyon fontos, hogy egy teljes információ birtokában kell ítéletet hoznia. Sokszor, amikor mi hozunk ítéletet, akkor e közül a négy közül lehet, hogy hiányzik egy pár. Vagy nem kértek meg rá bennünket, hogy mi hozzunk ítéletet, vagy van, előfordul, nem kértek meg rá, hogy valamilyen helyzetben ítéletet hozzunk, vagy nincs egy megfelelő felkészültségünk, hogy akkor teljesen átlátjuk azt a helyzetet, vagy nem vagyunk teljesen motiválatlanok, van valamennyi személyes érdekünk abban a ügyben, vagy csak nem tudunk eleget. És csak egy részinformációból próbálunk egy döntést hozni, egy ítéletet hozni. És az nem lesz korán sem teljes. És hogyha ezekben megbizonyosodtunk, hogy engem megbíztak ezzel, kompetens vagyok az ügyben, nincs motivációm, és próbáltam a lehetséges rendelkezésre álló információt begyűjteni, és az teljesnek mondható, vagy közel teljesnek, akkor tudok egy ítéletet hozni. De amikor csak egyszerű dolgokról van szó, próbálom megbeszélni azzal a személlyel, akire tartozik, és akkor vagy hallgat rám, vagy nem hallgat rám. És hogyha nem tudok vele mit csinálni, akkor hagyom, hogy ezzel most nem tudok mit csinálni, nem hallgat rám, akkor majd tanul a saját hibájából, hogyha... És valamikor is sokszor látom lelki tanítómestereket, hogy hagyják, hogy a tanítvány hibázom, mert mondják neki, hogy ez így nem jó, nem hiszi el, jó, akkor tanulja meg a hibájából, hogy akkor megcsinálja azt, ami a kérdés, hogy meddig menjünk. Most például ez a hamarosan a kérő szóló rész, ami maskosan meddig élnek rá a vakták, mikor fejezzük be. Ezt most befejezzük, szálljunk rá időt, vagy hagyjuk a következő alkalommal, mert most 5 óra van már.
Az a kérdésem, hogy ennek a kurzusnak 18 alkalomnak kell lenni, vagy lehet hosszabb, vagy belefér az őkben, hogyha mondjuk 19 vagy 20 alkalom esetleg?
Hát, hogy attól is függ, mert hogyha két hetente megyünk, és minden hónapban van két alkalom, most mi van március, és most tartunk a harmadik fejezetnél. Ez azt jelenti, hogy februárban volt két alkalom, de januárban nem volt. Hogyha kiszámoljuk, február, március, április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, az 9. 9-szer 2, 18.
Tehát még igazából van 18.
Nem, ezzel együtt 18, nem? februárban lesz.
Tudod, ez már a harmadik, tehát az azt jelenti, hogy a 18 fejezetet akár meg tudjuk beszélni, mint a 21 alkalommal.
18 fejezetet. Hát, tehát, hogy most, hogyha két hetente veszünk egy fejezetet, akkor október végére érünk a végére.
Nem pont két, mindig az évben esik egy vagy kettő, bele fog esni, majd nem pont négy hét egy hónap, hanem lesz legalább egy vagy kettő. Plusz, nem?
Vannak ki rövidebb fejezetek is, nem? Mert sokat
ráudáltani.
Van olyan fejezet, ami csak nem tudom, 23 ülés
van. A legrövidebb fejezet az a 12. az 20 verzió áll. Mondom, még hosszabb, a leghosszabb az a utolsó 18. az 78 versből. A következő az múltkor volt, az 72 versből. Tehát mondjuk a maraton az mikor kezdődik? November 20. Még előmaraton. Tehát, hogy mondjuk egy előadás, tehát, hogy még november elején talán tud lenni egy előadás. És még ezekből, hogy egy hónap az nem pont négy hét, hanem kicsit több, mint négy hét, akkor egy-két hétvégét még nyerünk, vagy egy-két hetet nyerünk még az év folyamán. Ez azon múlik, hogy nem hagyunk ki, és nem jön semmi közül. Például pont a következő alkalom az március 19-e, az Korpónia.
És itt az nap lesz?
Úgy van, hogy pont a szombati nap az egy ilyen rövidített, tehát hogy lesz akkor is program, 9 óráig lesz a reggeli program, hosszú kétan, hosszú lecke, és délután pedig lesz harinám. 4-kor kezdjük, az azt jelenti, hogy innen egy olyan 3:30-kor mondjuk el kell indulni, legesleg később, 3:45, 4:30 felé. Tehát az a kérdés, hogy mondjuk a következő alkalom hogy legyen, hogy akkor megtartsuk, 19-én Gorkónim napján, és akkor mondjuk olyan 3:45-ig tudjuk tartani. Vagy tegyük át egy másik napra. Két év Gorkónim az jó végül?
Ráérünk.
Hát lesz sok minden. De mondjuk pont.
Bocsánat.
De akkor mikor lenne?
Vagy jövő héten? Vagy akkor azt csinálhatjuk, hogy vagy a jövő héten lesz, és utána 3 hét múlva, vagy 3 hét múlva is lesz, és utána 4 hét múlva is.
Ezt nem lehet, hogy jövő héten lesz, és akkor a jövő héthez képest 2 hetente lesz?
És akkor egy hetet így akkor csúsztatom.
Igen.
Idefelé.
Igen. Akkor nyertünk, igen.
Nyertünk egy hetet.
Csak összehozzuk valahogy ezt
a muszáját. A kérdés lehet a Góra Mádi Prabhuval is meg kell beszélni a Sankirtan szempontjából, hogy ez neki megfelele. Meg kell beszélni már. Mert most azt hiszem, 5 óról már kezd mindenki így fáradni. És pont ez a része, ez a legintenzívebb ennek a fejezetnek az utolsó rész. Akkor ma fejezzük be itt, és akkor folytatjuk a következő alkalommal. Jó. És akkor eljutottunk a 32. versiknél, folytatjuk. Pont a 33. vers, vagyis nagyon tömény vers.